Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, miniszter úr, professzor urak! Engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket a Innen Tudás Egyeteme idei utolsó klubbeszélgetését, és engedelmükkel a bemutatásra is sor kerítenénk. Valószínűleg Önök ismerik vendégeinket, de hát az illem is ezt megkívánja. Persányi Miklós miniszter úr, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Láng István akadémikus, aki a VAL programot is vezet, és nagyon sok környezetvédelmi programnak a gazdája, illetve Minden Tudás Egyetem előadónk is volt a korábbiakban. Kaderják Péter úr, aki a Budapesti Corvinus Egyetem korábban közgáz regionális energiagazdasági kutatók központját vezeti, és Cilin Vilmos úr, a Magyar Villamosművek RT környezetvédelmi osztályának vezetője. Ők azok, akik ezt a beszélgetést számunkra lehetővé tették részvételükkel. Annyit engedjenek meg visszautalásképpen, hogy a Minden Tudás Egyeteme ezzel a témával, amit láthatnak, éghajlatváltozás, klímapolitika, környezetvédelmi kérdések, már több előadásban is foglalkozott. Önök talán ezt ismerik, hiszen résztvevői lehettek ezeknek az előadásoknak. Meskó Attila akadémikus előadásának, már említettem Láng István akadémikus előadását, aki először tartott ilyen jellegűt az előadássorozatunkban, illetve Bartoli Judit professzorasszony előadását, és végül Visi Károlyra adutalja, hogy szintén ebben a témakörben tartott előadást, és két klubbeszélgetést is sor került már az elmúlt években, klímaváltás kapcsán és a szökőár probléma kapcsán is tartottunk ilyen klubbeszélgetést. Ennek a mai alkalomnak a témája, hogy láthatják, éghajlatváltozás, klímapolitika. Nagyon szeretnénk ezen témakör keretei között tartani a beszélgetést. Kellőképpen tág ez a téma ahhoz, hogy legyen mit ebben végigbeszélni. 60 perc áll rendelkezésre magára a beszélgetésre, ezek után Önöknek lesz módjuk természetesen véleményt megfogalmazni, illetve kérdéseket feltenni. Ez valóban egy beszélgetés, egy klubbeszélgetés, ezért engedemünk el, én magam is leülnénk és ülve folyna ez a beszélgetés a továbbiakban. Azt hiszem, arról nem kell,
hogy ez a téma aktuális volna, és ami nagyon napi ügyet keresik közelre, valószínűleg szükség, hiszen éghajlatváltozásról, környezetvédelemről, klímáról folyamatosan zajlik a közbeszéd, és a halljuk a híreket, azonban mégis van egy nagyon közvetlen ok, ez a Montréali konferencia, amely ezekben a napokban zajlik, tehát éppen tegnap kezdődött el. Miniszter, engedj meg, hogy erről megkérdezem, hiszen egy kormányok szintjén zajló rendezvény. Mit láthatunk Montréalától? Mi Montréalnak az értelme ennek a témának a szempontjából számára?
Ez az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének a 11. konferenciája. Úgy is mondják, hogy ez a COP11, egyben MOP1. Ez a két dolog, ez érdekes és magyarázatra szorul, hiszen a Conference of Parties, tehát az, hogy a éghajlatváltozási konferencia most már 11-szer találkozik, hogy mi az, hogy MOP. A MOP az a Member of the Members of the Parties. Nem. Valami már? Meeting of the Parties. Igen, a Meeting of the Parties. Tehát a kiotói jegyzőkönyvet aláíró felek először találkoznak ugye, hivatalosan itt, azután, hogy a kiotói jegyzőkönyv életbe lépett. Tehát ilyen tekintetben Montreal egy különlegesen új helyzetet hoz, és hát ami leginkább érdekes mindenki számára, hogy vajon sikerül-e ezen a montreali találkozón egy olyan lépést tenni, amellyel a Kyoto utáni időszakban is a Föld országai találnak egy valamilyen konkrét együttműködési mechanizmust a szándékoknak a kinyilvánításán túl. Ugye az ENSZ klímaváltozási keret egyezményét 1992-ben kötötte a világ, ha úgy tetszik, Magyarország is tagja ennek az egyezménynek, és ennek egy végrehajtási mechanizmusa tulajdonképpen maga a kiotói jegyzőkönyv, amelyet ugye, vagy 5 évvel később hoztak tető alá, és hát bizony eléggé sokat, hát közel 8 esztendőt kellett arra várni, hogy a jegyzőkönyv aláírói tényleg ratifikálják is ezt a jegyzőkönyvet. Ez ugyanis az első és egyik mellé szomorúan egyetlen olyan szabályozás a nemzetközi klímapolitikában, amely konkrét kötelezettségeket fogalmaz meg azok számára, akik ilyeneket vállaltak. Ezek a világ fejlett ipari országai, köztük Magyarország is. Nagyjából ez a jelenlegi helyzetkép, és hát itt ugye a beszélgető társaimnak és jómagamnak is az életrajzát közre adták a rendezők, és mindenki ugye ül egy ilyenen, vagy talán el is olvasta. Azt is elolvashatta, hogy ki közülünk mi mindennel foglalkozott eddig. Az én életrajzomból egy elem hiányzik, nevezetesen az, ami érdekes a mai este szempontjából, hogy a 9. COP-nak én töltöttem be az elnöki tisztét. Ez egy nagy megtiszteltetés, hogy ugye Magyarországot képviselhettem ebben a pozícióban, és az ENSZ vetésforgó alapján éppen a kelet-európai régióra került pont akkor a sor, amikor én éppen miniszter voltam, és hát úgy tűnt, hogy az olasz elnök, az olasz helyszín mellé az olasz állam egy angolul tudó elnököt nem tudott egy miniszter személyében állítani, és hát ezért úgy egy kedvező történelmi pillanatban engem ért ez a megtiszteltetés. De az ember számára ez egy nagyon érdekes tapasztalat. Sok tekintetben felemelő, sok tekintetben lehangoló. Ugye felemelő, ugye elnökölni egy olyan konferenciát, ahol csupán a teremben levő rendezvényen, vagy 1500-an ülnek, vagy 180 ország képviseletében, és rengeteg nemzetközi szervezet képviseletében. És hát ugye az elnök próbáljon ezek között rendet tartani, főleg egy ilyen miniszteri szakaszban, amikor mind a 180 miniszter szeretne megszólalni, de hát ez természetesen rendelkezésre álló idő az olyan 3x3 óra körülbelül. Na most ez nem annyira egyszerű feladat. Nem beszélve ennek a konferenciának a háttér munkáiról, ami valójában ugye hát a jéghegynek a többi része. Ugye a jéghegy csúcsa maga a konferencia, de az összes többi tevékenység, a politikai alkuk, a szakmai összebeszélések, ezek mind a háttérben zajlanak. És hát a föld országai azért kevés dologban tudnak egymással maradéktalan egyetérteni, nem értenek egyet a klímaügyek tekintetében sem. A döntések viszont konszenzussal születnek, és ilyen tekintetben lehangoló egy ilyen élmény, hogy az ember meghallgatja a tudósok bölcs prezentációit arról, hogy bizony, itt ez nem egy kérdés, hogy vajon változni fog ez az éghajlat a Földön, vagy pedig nem. Mert változik, már is változik. Ugye ebben a mögöttünk levő évszázadban 6 Celsius fokkal emelkedett a földi átlaghőmérséklet. És tudjuk azt, hogy ha az ipari forradalom hőmérsékleti szintjét 2 Celsius fokkal meghaladó a hőmérséklet emelkedés, az rendkívül súlyos hatásokkal jár. Hadd mondjak egy példát. Ugye az általános földi éghajlat változás ugye nem egyenletesen érvényesül, de azért az átlag földi hőmérsékletnek az emelkedésével együtt jár. Ebből az egyik következmény nyilván az, hogy a sarkvidékek, a gleccserek és a magas hegységeken levő hó és jégtakaró csökken. Egyetlen kiragadott példa, ha a grönlandi jégtakaró elolvad, erre a legrosszabb esetekben körülbelül ennek az évszázadnak a végére kerülhet sor. A tengereknek a vízszintje a világon 7 méterrel emelkedik. Ha a nyugat 7 méterre. Ha a nyugat-antarktiszi jégmező elolvad, ez egy további 5 métert jelent. És ez csak két kiragadott most, és nem csak most, hanem sok tízezer, százezer év óta jéggel borított felszíne a Földnek. Egy évszázadnyi idő alatt ez egy rendkívüli gyorsaság. Geológiai léptékben egy pillanatnál is rövidebb, de a következmény, adjuk össze csupán ezt a két kis darabját a föld jéggel borított területeinek, Ugye ez önmagában 12 méter magasságú tengerszint emelkedést jelent. Bangladesben, kérem szépen, 17 millió ember él olyan területen, amely kevesebb, mint 1 méterrel van a tengerszint felett. Csupán Bangladesben. A föld más térségeiben további 10 és 100 milliók élnek ezekben a zónákban. És ugye itt éghajlatváltozásról és klímapolitikáról beszélünk. Tessék végig gondolni annak a világpolitikai következményeit. Mi történik akkor, hogyha a 21. század második felében egyszer csak ezek az emberek megmozdulnak? Vajon milyen nemzetközi politikai konfliktusok származnak ebből? Vajon milyen migrációs hatásokat fog ez gyakorolni a fejlett ipari országokra, amelyek, hát ugye most is már alig tudják visszatartani a bevándorlók tömegeit? És milyen társadalmi, kulturális, szociális feszültségek származnak abból, ha nem megfelelő asszimilációs idők letöltése után élnek különböző embercsoportok egymás mellett? Ugye tessék csak Párizsra gondolni. Én nem akartam most előhozakodni olyan példákkal, mint amilyen a New Orleans-i hurikán eset. De csak arra, hogy ez a klímaügy, ez nem egyszerűen csak egy természettudományos kérdés. Ez egy nagyon súlyos politikai kérdés. Ez a társadalmok velejéig, gyökeréig nyúló, ezer-egy szállal, más probléma halmazokkal összefüggő, a szegénység kérdése, a világ országai közötti egyenlőtlenségek kérdése, ez a terrorizmus kérdése, ez a konfliktusok kérdése, az erőforrásokért való küzdelem kérdése. Minél súlyosabbak a következmények, annál, mármint a fizikai oldalon, annál nehezebben lesz a probléma kezelhető a társadalmi oldalon. Egy amerikai klímakutatótól hadd idézzek egy olyan, éppen talán néhány hónappal a New York-i World Trade Centernek az összeomlása után mondott mondásából, azonnal meglelem, itt van. Ha az üzleti világ és a kormányok együttesen nem cselekszenek mielőbb, akkor az általunk teremtett rendkívüli gazdasági gépezet a föld rendszereiben akkor a természeti és társadalmi rombolást indít el, amely mellett a terroristák okozta mai bomlás csupán gyermeteg játéknak látszik majd. Egy Gustav Speth nevű amerikai professzor mondta ezt, aki a Világbanknak az egyik fő környezeti szakértője volt. Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes az asztalra tenni, amikor mi is Montrealba megyünk, ugye jövő kedden repülök, jó magam is, Faragó professzor úr kollégámmal, és hát a klímakonferenciának a magas szintű úgynevezett miniszteri szakaszán veszünk részt, és hát nyilván a mi szándékaink egybeesnek az Európai Unió szándékaival, hogy a világ találjon a Kyoto utáni időszakra. Ez 2012 utáni, hiszen most kell 2012-ig a világ fejlett ipari országainak teljesíteni a jegyzőkönyvi vállalásaikat. És ezek nem nagy vállalások. Ezek azt mondják, hogy csökkentsük átlagosan 5,2%-kal az 1990-es esztendő kibocsátási szintjét az üvegházgázoknak. Ha eltetszenek osztani ezt az időszakot 1990 és 2012 között, 22 esztendő alatt egy 5,2%-os csökkentés, vajon esztendőnként hány százalékos csökkentés lenne? Nyilván látszik, hogy ez nincs arányban az időközben megnövekedett kibocsátásokkal, de ez egy hosszabb történet, ami most nem szeretnék belemenni, hogy azért az ügynek nagyon sok más aspektusa is van.
Lány akadémikustól hadd kérdezzem, hogy ez a klímapolitika, amit miniszter is említett, és hát ami körül azért jó részt a Montreal-ban is zajlik, Mit értsünk szűkebb értelemben
kívül? Hát vannak szektoriális politikák, ugye van energiapolitika, közlekedéspolitika, agrárpolitika, egészségpolitika, művelődéspolitika is van, el ne felejtsük. Most hát a klímakérdés egésze kezd olyan súlyúvá válni, hogy megjelent ez az új kifejezés, ami azt mondja, hogy különleges figyelmet kell fordítani mindazokra a kérdésekre, intézkedésekre, amelyek a klímát alakítják, és azokra is, amelyek a klíma alakulásából származó hatásokkal, károkkal, egyebekkel foglalkoznak. Most a klímapolitika azért nem olyan szektoriális politika, ami önállóan jelenik meg. Ez egyrészt az én felfogásom szerint a környezetpolitikának egy leágazása, másrészt mindenképpen integráns része kell, hogy legyen az energiapolitikának, a közlekedéspolitikának, és így tovább, és így tovább. Vagyis egy olyan cselekvési szemlélet, amely be kell, hogy épüljön ezekbe a szektoriális területekre, és ott érvényesüljön. Egyébként megnéztem, miután ugye ez a címe a mai beszélgetésnek, a Google internetes keresőn, hogy a világhálón most angolul, ugye climate policy, mint kifejezés hányszor fordul elő, ellenőrizhetik 480 ezerszer. Megjelent azonban már magyarul is az éghajlatpolitika kifejezés, egyébként a minisztérium egyik főosztályát most már éghajlatpolitikai főosztálynak nevezik, úgyhogy ez kezd Magyarországon is most már elterjedni. Az én felfogásom szerint tehát ide két nagy cselekvési csomag tartozik. Az egyik a kibocsátások csökkentése, mármint az üvegházhatás okozó gázok kibocsátásának csökkentése. A másik pedig a változásból fakadó károk, hatások megelőzése, kezelése, az ehhez való alkalmazkodás. A két kulcsszó, amit érdemes megjegyezni az angol szakirodalomból, tehát a csökkentés, vagyis a mitigation, a másik az alkalmazkodás és az adaptation. Ez a kettő együtt, ez a klímapolitika.
Kaderják Pétert kérdezem, hogy több oldalról látta ezeknek a folyamatoknak a működését. Hogyan érzékeli a klímát, a politika miképpen tudja igazándiból kezelni, miképpen tudja a klímáról való gondolkodást a politika beépíteni a maga elképzelései, maga cselekvései közé, és ebben milyen szerepet játszhat a kormányzati politikán túli politika, tehát a civil politika?
Köszönöm szépen. Hadd használjam azt a szektort példának, hogy megválaszoljam a kérdését, vagy megpróbáljam megválaszolni a kérdését, amivel többet foglalkoztam, az energiaszektornak az esetét. Az energiaszektorét, amely a klíma problémákkal kapcsolatban ugye mint első számú vádlott ülhetne a padon, hiszen azoknak az emberi eredetű széndioxid kibocsátásoknak, vagy üvegházgáz kibocsátásoknak a több, hát fele körülbelül az villamosenergia termeléshez, jelentős része pedig a közlekedési célú energia felhasználásához kapcsolódik. Tehát egy fő vádlottról van szó, ha úgy tetszik, klímaügyben, amikor az energiaszektorról beszélünk. Ugye az energiaszektorral kapcsolatban nekem ugye az az egyik megállapításom, hogy a világon a fegyveripar, a hadiipar és a gyógyszeripar mellett a harmadik legbrutálisabb és leghatalmasabb iparágáról beszélünk. Tehát a világ legnagyobb globális vállalatai azok energetikai vállalatok. És hogy a brutalitását, az erejét, a brutalitásnak a mindent elsöprő erejét azt érzékeltessem. Csak egy olyan beszélgetést szeretnék itt most megemlíteni, amit nemrégiben világvezető olajipari szakemberekkel azt a beszélgetés mellett folytattunk, ahol ők nem azon aggódtak, hogy lesz-e olyan jéghegy, aminek a csúcsát még látjuk, meg hogy mi lesz-e jégsapka az északi sarkon, meg az Antarktisz fölött, hanem már arról beszélgetek, hogy ha majd elolvad a jég, akkor ott alatta milyen hatalmas olajmezők vannak. És elkezdődött már Igen, tehát elkezdődött az arról való gondolkodás, sőt küzdelem Norvégia és Oroszország között, hogy az északi sark alatt lévő olajmezők kitermelési joga, majd ha eltűntek a jegesmedvék, meg eltűnt a jégsapka, akkor az kié lesz. Tehát egy ilyen iparágról beszélünk, aminek a nyelve az az üzlet és a piac. Nem véletlenül nagyok ezek a vállalatok, mert a világ lakosságának az egyik legfontosabb igényét elégítik ki. Olyan körülmények között, amikor a világ népességének a fele az körülbelül még tehéntrágyával fűt, meg fával fűt, tehát amiben ugye egy radikális változás fog bekövetkezni rövid időn belül. Tehát ez a kereslet, ami ezekre a termékekre van, az drasztikusan fog nőni, ezt Kínában, Indiában ma már látjuk. Tehát egy brutális, hatalmas iparágról van szó, és én az egyik üzenetem az lenne, hogy ha hogyan kezdjünk ezzel valamit kérdést tesszük föl, ami a politikának nyilvánvalóan az első számú kérdése, akkor arra azt lehet mondani, hogy ezzel az iparággal csak a saját nyelvén lehet beszélni. Ennek az iparágnak a nyelve az a piac és az ár. Tehát, hogyha valamit kezdeni akarunk azzal, hogy a fogyasztók, az energiatermékek fogyasztói, azok gondolkodjanak arról, hogy mennyit ér nekik ez az egész, és mennyit ér, vagy milyen károkat okoz a szennyezés, akkor próbálja a politika, amilyen mértékben csak tudja ezt az iparágat a saját nyelvén megregulázni, használjon, árazza be azokat a úgynevezett externális költségek, vagy külső károkat, amit a globális felmelegetés okoz, ne lehessen ingyen szennyezést bocsátani a levegőbe, fizesse meg, aki ezt a szennyezést kibocsátja a levegőbe masszív módon. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az Európai Uniónak a klímapolitikája az egy nagyon, nagyon pozitív irányban indult el, hiszen ez év elején indult el az úgynevezett üvegházgáz kereskedelmi rendszer Európában, amely egy abszolút limitet szab az összes európai kibocsátásra. Ezeket a kibocsátási jogokat szétosztja a piaci szereplők között, és utána a piaci szereplők piaci alapon kezdenek el működni. Egy évvel ezelőtt Európában 0 euró per tonna áron lehetett széndioxidot kibocsátani az atmoszférába, ma 25 euró per tonna áron lehet kibocsátani egy tonna CO2-t, széndioxidot a világ légkörébe. Óriási változás, és azt gondolom, hogy az üzleti vállalkozások tudják, hogy ezzel a problémával hogy kell bánni. Ezután már nem csak a munkaerőért kell fizetniük, nem csak a bérleti díjat kell kifizetniük egy telephelyért, hanem a széndioxid kibocsátásnak az árát is meg kell fizetniük, és csak olyan beruházásokat fognak jóvá hagyni a nagyvállalatok, amelyek képesek ilyen széndioxid kibocsátási ár mellett is megtérülővé válni. Tehát a piac eszközének a használata jó. A másik példám az a közlekedés és az olajár kérdése lenne. Én annak a híve vagyok, hogy úgy látom, hogy az olajpiac az a világ egyik leghatékonyabban működő piaca. Hogyha az olajár az egekben van, az persze, mint autótulajdonos lehet, hogy egy kicsit rosszul esik, de én ennek kifejezetten örülök. Tehát azt gondolom, hogy a piac beárazta azt a helyzetet, hogy kevesebb olajtartalékkal rendelkezünk, mint amennyire az emberek igényt támasztanak, és amikor ez már fáj, tehát amikor olyan magas az olajár, hogy az fáj, akkor kezdenek el az emberek azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne mást használni olaj helyett. És befejezésül csak hagyj említsek egy másik ilyen anekdótát, vagy beszélgetést a karrieremből, amikor Kaliforniában Olá György Nobel-díjas magyar származású professzorral beszélgethettem erről a témáról, hogy mit is kellene kezdeni a klímaváltozás ügyel, és ugye ő a szénvegyületekkel foglalkozott, ezért a munkájáért kapott Nobel-díjat, és azt mondta, hogy hát furcsa ez az egész, ami zajlik, mert az ember működése úgy felgyorsult, hogy egy természetes folyamatot, viszont szenet kibocsát a légkörbe, az szépen a fotoszintézisen keresztül visszakerül a természetbe, és az egész kezdődik újra, ez egy kicsit felgyorsult, és igazából azt kéne megoldani, hogy a nagyon gyorsan légkörbe kerülő széndioxidot, az hogy lehet egy ilyen felgyorsított fotoszintézissel visszaalakítani szénné, és aztán újra felhasználni. Ezen gondolkozik. És aztán panaszkodott arról, hogy persze az amerikai kormány kevés pénzt ad a laboratóriumának a működtetésére, és hát lassan haladnak ezekkel a kutatásokkal. Én azt gondolom, hogy amikor ilyen magasan vannak az olajárak, akkor kezdenek el az autóipari cégek, meg a kormányok, meg mindenki más azon gondolkozni, hogy az Oláh professzor úr az több pénzt kapjon, és gyorsabban találja ki ő meg a kutatócsapata azt, hogy hogyan is lehetne ezt a dolgot megoldani. Tehát ez indítja be azt a fajta gondolkodást, meg innovációt, ami nélkül szerintem ebből a jelenlegi helyzetből nincs nagyon kiút. Pontosabban ma kettő ügy látszik, nukleáris energia, megújuló energiák, de hát ez most egy nagy téma, úgyhogy itt inkább meg is állnék.
Csak egy utalást hadd tegyek arra, hogy Oláh professzor éppen egy fél évvel ezelőtt tartott erről a kérdésről az akadémián egy előadást a mindentudás egyetemhez kapcsolódva, tehát akit a legújabb kutatás eredményei érdekelnek, a www.mindentudás.hu-n megnézheti ezt az előadást, valóban érdekes, elnöket említett, de volt egy másik megszólítottja Kadarják Péter felvezetésének, az energiaipar. Én megmondom egész őszintén, az én számomra, ifjúkoromra visszagondolva, kristálytiszta volt a képlet, ugye emlékszünk a 60-as, 70-es évek nagy zöld mozgalmaira, a környezetvédők vehemensen tüntettek az utcán a környezet problémák miatt, csúnya energiacégek meg ott ültek, és ők voltak a innek, környezetnek mindennek az ellenségei. Ehhez képest, ugye Szilin Vilmos egy környezetvédelmi osztályt vezet egy nagy energiacégnél, a Vilmos műveknél. Hogyan néz ki ez az egész probléma az ipar oldaláról, egy cég oldaláról?
Hát ugye én azt hittem, hogy talán úgy kellene köszöntenem önöket a vádlottak padjáról, ahova Kadarják Péter barátom volt olyan kedves engem ültetni, hogy először szeretném megköszönni a jelzőket, amiket voltál kedves használni. Talán a brutalitás volt a legenyhébb ezek közül. De ez nem jelenti azt, hogy az, aki egy környezetvédelmi osztályt vezet, vagy egy ilyen osztályon dolgozik egy energetikai cégnél, az ugyanazt csinálja, mint a civil mozgalmaknak a képviselői. Ez egy másfajta feladat. Ez egy másfajta feladat, és én azt kell, hogy mondjam, hogy egy másfajta felelősség. Mert minden, amit itt az eddig megszólalók mondtak, az tulajdonképpen arról szólt, hogy itt egy olyan változás előtt állunk, ha nem csinálunk valamit időben, amelynek a megakadályozása gyakorlatilag világméretű összefogást tesz szükségessé. Nézzük meg ezt a dolgot a másik oldalról is, mert ugye a Péter említette az olajipart, és hát én pedig a villamosenergiaipar képviseletében, vagy annak a képviselőjeként ülök itt, és hadd emlékeztessem, hogy engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a jól lehet a piacnyitás igen előre haladott állapotban van Európában, a villanyszektorban is, tehát egyre inkább áruként termeljük a villanyt, de hogyha jól belegondolnak, akkor talán a közgazdász kollégák is egyetértenek azzal, hogy jól lehet áruként termeljük egyre inkább, de szolgáltatásként vesszük igénybe. Tehát praktikusan mindenki úgy kezeli a villanyt, mint valamiféle magától értetődően természetesen rendelkezésre álló dolgot. Tehát, hogyha én fel akarom kapcsolni a villanyt, akkor égjen. Ha én működtetni akarom a televíziót vagy a mosógépet, akkor működjön. És van még egy nagyon fontos specifikuma, ugye az olaj esetében éppen a Kadarják úr említette, hogy át kell térni, át lehet térni, sokat beszélünk ma már a bioüzemanyagokról és hasonlókról. A villanynál igazából nincsen helyettesítő termék. Hiába próbálnék én mondjuk földgázt vezetni a tévékészülékembe, valószínűleg nem jönne elő a kép. Tehát a villany nem csak egyszerűen azért speciális, mert nem igazán helyettesíthető, hanem másfajta specifikumok is jellemzik őt. Tehát nem lehet szó nélkül elmenni azok mellett a dolgok mellett, hiszen az emberiség egész egyszerűen hozzászokott, és nagy valószínűséggel nem is óhajt leszokni róla. Van egy másik érdekes dolga a villanynak, és hadd vegyek elő itt most egy olyan iparágat, amely ugyancsak a kibocsátási jogok kereskedelmébe tartozik. Remélem, hogy vannak itt olyanok, és nem sértődnek meg, ha nincsenek, akkor pedig majd később nem fognak. Ez a cementipar példája. Ugye nagyon gyakran előfordul, hogy az embernek cementre van szüksége, akkor elmegy a boltba és vesz. És mikor elmegy a boltba és vesz, akkor azt kiveszik a raktárból, adnak neki, utána otthon leteszi, fölhasználja. Ezt a dolgot a villanyal sajnos nem lehet egyelőre megcsinálni. Természetesen a kutatás többek között abban az irányba is halad, hogy egyre inkább legyen lehetőség arra, hogy a villanyt is tárolni lehessen, de ezt ma még nem tudjuk megcsinálni. A helyzet az, hogy mindig ugyanannyi villanyt kell termelni, mint amennyire igény van. Na most az igényeket viszont előre meghatározni csak valószínűségi alapon lehet, illetve ugye minden egyes napnak, minden egyes ünnepnapnak, minden egyes napszaknak, talán az évszakoknak is megvan a maga specifikuma, hogy mikor mennyi villanyra van szükség, és az erőműveknek mindig ugyanannyi villanyt kell előállítaniuk, amennyit a fogyasztók el akarnak fogyasztani, és még tegyük hozzá a hálózati veszteséget is nyilvánvalóan, mert azt valahogy el is kell szállítani. Egyelőre nincs jobb lehetőség rá, mint hogy ezt dróton tegyük. Ugyanakkor az sem tagadható, és teljesen egyértelmű, hogy manapság a villamos energia jelentős részét egy olyan átalakítási folyamatban bocsátjuk a fogyasztók rendelkezésére, ahol úgynevezett hagyományos, vagy hogy jobban tetszik, talán értetőbb, széntartalmú tüzelőanyagokat használunk fel, égetünk fel, ezeknek a kémiai energiáját alakítjuk mechanikai energiával, majd ugye villamos energiával. Én nekem van itt egy ábrám, én szeretném, hogyha elő lehetne venni, amelyik azt mutatja meg, hogy egyáltalán nem mindegy, még a fosszilis energiahordozók esetében sem, hogy milyen típusú üzemanyagot, tüzelőanyagot használunk, hiszen a földgáz ilyen szempontból jóval kedvezőbb, mint amilyen a szén. Itt lehet látni, hogy egységnyi hőértékre, tehát amennyiből ugyanannyi villanyt tudnánk előállítani azonos hatások mellett, földgázból sokkal kevesebb kell, mint mondjuk a barna szénből vagy a lignitből. Egy másik ábrán, talán éppen a következőn, szeretném önöknek azt megmutatni, hogy az energia átalakításnak a hatásfoka micsoda iszonyú jelentőséggel. Talán nem ez az az ábra, de hát végül is ez a technika ördöge. Lehetne a következő ábrát kérnem, és utána visszamenni? Ezt úgyse lehet látni. Tehát végül is, hadd mondjam el akkor, hogy a különböző típusú, a különböző technológiájú és a különböző anyagokat felhasználó erőműveknek a hatásfoka rendkívüli mértékben eltér egymástól. A legnagyobb hatásfokkal a vízerőműveket lehet kihasználni, és a mai viszonyok között az úgynevezett geotermális energiák átalakítása villanyá megy a legkisebb hatásfokkal. Az összes többi valahol a kettő között van, és természeti törvények szabályozzák, hogy milyen maximális hatásfokot lehet elérni. Ha már egyszer megemlítettem a vízi erőműveket, akkor talán nem árt arra fölhívni a figyelmet, hogy ezek többek között az úgynevezett tározós vízerőművek alkalmasak arra, hogy a mechanikai energiájuk folytán tárolják azt a bizonyos energiát, amiből villanyt lehet csinálni, hiszen éppen az a tulajdonsága, hogy minden időpillanatban ugyanannyi villanynak kell rendelkezésre állni, mint amennyire szükség van. Ezt bizony gyorsan utána kell menni adott esetben, hogy a villany minősége ne romoljon. Engedjék meg, hogy még egy szakifejezést használjak, a villany minőségét a frekvenciával szokták jellemezni, sőt, leginkább a frekvencia állandóságával. Hogyha a frekvencia nem eléggé állandó, az nagyon súlyos problémákat tud okozni a villamos energiarendszerekben. Ezek bizonyos körülmények között, bizonyos határokon túl megy a frekvencia változása, ami éppen az egyensúly felbomlásából adódik, akkor a rendszerek szétesnek, akkor a rendszerek nem tudnak egymással együttműködni, akkor a rendszerek nem tudnak egymásnak segíteni, és akkor pontosan azt a feladatot nem tudják ellátni, amire kitalálták. Egyetlen, engedjék meg, hogy ha lehet, akkor most megpróbáljam bevonni a közönséget, illetve a hallgatóságot is ebbe a beszélgetésbe. Tudnélik, valamennyi előttem szóló sokat beszélt, illetve nagy hangsúlyt adott annak, hogy időben kell cselekednünk, időben és együtt kell cselekednünk. Ezt a felelősségét a villamos energiaipar érzi. De mivel arra szakosodott, hogy villanyt csináljon, ezért nem gyárthat férfi zoknit, hanem villanyt kell csinálnia, egy bizonyos szolgáltatással kell ellátnia azokat, akik ezt igénylik, és gyakorlatilag mindenki igényli ezt. De hogy vajon mennyi időnk van arra, hogy lépjünk és cselekedjünk, ezzel kapcsolatban talán se véletlen, hogy éppen az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak három tagja ül ennél az asztalnál. Talán a Péter voltál tagja, vagy majd leszel tagja neki. Ez a bizonyos tanács, amelyiknek szerencsém van tagja lehetni, egy állásfoglalást adott ki konszenzusban a zöldekkel, konszenzusban a tudósokkal, és konszenzusban a gazdasági oldal képviselővel, amelyikben megfogalmaztuk, hogy tulajdonképpen mi az a három alap pillér, amire építeni lehet többek között a klímapolitikát, de elsősorban az energiapolitikát, hiszen a dolog arról szólt. Az egyik az energia takarékosság, vagyis a rendelkezésre álló primer és szekunder energiák okos, észszerű felhasználása. A másik az a megújuló energiaforrásoknak ugyancsak az észszerű felhasználása. És természetesen elfelejtette, hogy mi a harmadik, de eszembe fog jutni, ez nyilván a takarékosság. A hatékonyság, úgy valamiről szóltam. Tehát, hogy igyekeznünk kell minél nagyobb hatékonysággal. De hogy a klímaváltozásra térjünk, én most nagyon szeretném, hogyha elő tudnánk venni azt az ábrá sorozatot, amit én ottan előkészítettem. Nagy ügyességgel szeretném. Itt ugye látnak egy erőművet ezen a képen, meg egy embert, aki erősen gondolkozik az erőmű mellett, hogy mi legyen, mit tegyen. Nyomjuk össze ezt az erőművet egyre kisebbre, és tegyünk föl egyfajta érdekes, talán szokatlan kérdést. Mindjárt eljutunk oda. Ugye elhangzott, talán a professzor úr mondta, hogy a 19. század közepén még csak 280 köbcentiméter széndioxid volt egy köbméter levegőben. Az iparosodás eredményeképpen ez 306 körülbelül, 360 köbcentire emelkedett, és talán a miniszter úr mondta itt mellettem, hogy az volna a világ célja, hogyha ezt 550 köbcentinél meg tudnánk állítani, annak dacára, hogy ez az emelkedés a mi századunkban is folytatódik. Mehetnénk egyel tovább. A kérdésünk tulajdonképpen a hallgatósághoz szól, de én tisztelettel megkérni a professzor urat, hogy legyen a társam ebben a nevezük játéknak, ebben a játékban. Próbáljuk együtt megválaszolni azt a kérdést, hogy vajon mennyi idő kell ahhoz, hogyha egy szobában egy 15 wattos, tehát energiatakarékos, izzó fényénél olvasó férfi által belélegzett levegő szén-dioxid tartalma 360 köbcentiméterről fölmenjen 550 köbcentiméterre, ameddig ugye valahol a maximumot meg akartuk húzni. Fontos, hogy az antropogén szén-dioxid kibocsátástól itt most el kell tekinteni. Tehát kizárólag azt a szén-dioxidot veszük figyelembe, amit az az erőmű termel, amelyik ott van a szoba sarkában. Tehát az erőmű, amelyik ezt a bizonyos lámpát megvilágítja, amitől ez ugye fényt ad, ez most nem akárhol máshol van, ott van benne a szoba sarkában.
Hiányoznak adatok, nem tudjuk mekkora a szoba.
Segítek. Kérném szépen a következő képet. Ez nem az. Ez bizony nem az. Ha most elhagytátok nekem a közbenső képet, teressétek meg. Akkor kénytelen vagyok improvizálni. A szoba körülbelül 4 méter hosszú, 3 méter széles, és úgy 2,70 magas. Az olvasó az a Szőnyi Istvánnak az Olvasó férfi című képe, tehát nem akárki. És innentől kezdve, professzor uram, talán kérdezzük meg a közönség.
De ezt ki lehet számolni, csak ahhoz egy kis idő kell. Az időhöz pedig időhúzás, úgyhogy tényleg kérdezzük meg a közönséget, hogy ebből a négy válaszból...
Igen, négy válaszból talán nem látjuk.
Tehát van egy egyórás lehetőség, egy 10 perces lehetőség, egy 2 hetes lehetőség és egy napos lehetőség.
Mindegyik körülbelül. Igen.
Mondjuk, aki a...
Ne, bocsáss meg. Ne úgy, mint a tévé...
Másik tévé.
Itt most ne azt tessének kitalálni, hogy mennyi idő kell, azt majd én nekem kell kiszámolni, hanem melyik az a két variáns a négy közül, amelyik biztosan nem jó. Mert akkor marad kettő, és abból a kettőből én majd választok, de közben természetes.
Hát akkor próbáljuk meg, hát ha számítógép el tud venni kettő.
Ja, van számítógépes meg?
Próbáljuk.
Ja, megpróbáljuk.
Egy fiaskón már túl vagyunk. Tudunk egyet lépni ezzel?
Igen.
Elvett kettő.
Jó.
Maradt tehát az egy óra, és az egy nap.
Igen. Hát a válasz a következő. Először is az alapadatokban hiba van. Mert nem 360, hanem 380-an vagyunk most már. Ez azt jelenti, hogy az 550-ig a különbség körülbelül 10%-kal kevesebb, mint a elképzelt adatsor. Ez azt jelenti, hogyha én egyébként az egy órát fogom mondani, tehát nem egy óra, hanem...
Megjelöljük?
Még nem. Nem egy óra, hanem mondjuk 54 perc, 10%-a kevesebb. De van egy bizonytalansági tényező, hogy az, aki olvas, az lélegzik. Mert ha lélegzik, akkor hozzáad.
Ki volt hagyva, azt hiszem, egy paraméter. Csak az elején számoljuk.
Mert ha lélegezzük, akkor még legalább 2 percet le kell vonni belőle. Tehát a válaszom az, hogy nem pontos az egy óra, de majdnem egy óra. 52-53 perc.
Hát kérem szépen, professzor úr jól válaszolt.
Ez nukleáris erő?
Nem, ez egy szénerőm, és olyan kimaradtok ki, ugye? Ez egy szénerőm. Nyilvánvaló a nukleáris erőművel kapcsolatban. Szóval azért most már kaptam tőle eleget ma. Ezt a fajta, hogy is mondjam. Tehát.
Én dicsérni próbáltam az energiaipart. A világ népessége egyik legnagyobb igényét kielégítő ipar.
Mi lett volna, ha szívni akartad volna?
Hadd kérdezek valamit, mert én a következőt voltam le, így mint laikus. Itt van egy politikus, miniszterként elmondta, mi a probléma. Itt kell tenni, sőt, miniszterek összegyűlnek és együtt. Tudomány, tényleg ez a probléma. Komolyan átgondolta, mindenfajta tény, tudunk ebből, és nagyon támogatjuk ezt. A szakértők, civil mozgalmak, hát még erőteljesen mondják, valóban tenni kell valamit. Egy energiaipar, hát látjuk, hogy mennyire átlátja a problémát, foglalkozik vele környezeti oldalról. Nincs más, nem is látok már szereplő, politika, tudomány, civilek, ipar, egyet akarunk, együtt érzük a felelősséget, környezetfenntartásban együtt döntünk. Hát innentől kezdve szerintem békésen, derűsen menjünk haza, az összes szereplő a dologban egyetért, nincs mit vitatkozni, jól vannak a dolgok, én már meg is nyugodtam Gletscher minden tekintetben, Gletscheren fog síelni, szerintem mindannyian ugyanazt akarja. Hol a probléma?
Megmondom, szóval rossz hiszem. Ez az általában a közéletünkre is jellemző a válaszadásom. A legnagyobb baj az, amikor valamivel mindenki egyetért, csak nem történik semmi. Ez a probléma.
De akkor a nagy probléma nincs egyetértés. Szóval, ugyanis itt érdekek mozognak. Hallottunk az energiaipar különböző érdekeiről. Amikor Oroszország hezitált, hogy ratifikálja, ne ratifikálja a Kiótót, akkor voltak olyan vélemények még a Putyin elnök tanácsadói körében is, hogy hát lesz egy kis globális melegedés, legfeljebb nem kell annyi bunda Szibériában. Szóról-szóra ezeket mondták. De a dologban azért van egy nagyon komoly bizonytalanság. Tehát azt tudjuk, hogy változik a klíma. És vannak különböző teóriák arra és forgatókönyvek, hogy ha a folyamatok így haladnak, akkor hány Celsius fokkal fog ez változni. De pontosan a tudomány a jövőről nem tud. A tudomány mindig a múltról tud, adatokból, mérésekből, egyebekből számol, és ennek alapján extrapolál. Tehát azt hajszál pontosan senki nem tudja, hogy mi fog bekövetkezni, de itt jön be az a fontos elv, amit elővigyázatosság elvének hívnak, amely a nemzetközi környezetpolitikában egy rendkívüli fontosságú dolog. És meg kell mondani, hogy viszont az ellenérdekeltek például ezt az elvet vitatják, hogy az elővigyázatosság elve egyáltalán alkalmazható-e ilyen nemzetközi viszonyok között. De ugye itt láttunk egy mérnöki megközelítést arról, hogy például milyen gyorsasággal történik a széndioxid feldúsulás egy adott zárt térben. Bizonyos tekintetben a földi légkör is egy zárt tér, és azt is látjuk, hogy az ipari forradalom óta geológiai léptékben példátlan sebességű. Tehát az utóbbi néhány százezer évben ilyen sűrűségű a földi légkörnek a széndioxid tartalma nem volt, mint amennyi most. Ugye most tartunk ennél a 370 milliomod résznél. És az 550 milliomod rész az egy tudományos előrejelzések alapján megszabott olyan plafon, amelyet nem szabadna már elérni. De mi kell ahhoz, hogy ezt a plafont ne lépjük túl? Hát egy igen radikális kibocsátás csökkentés. Nem egy Kiótó léptékű, tehát 2012-ig az 1990-es szintről emlékezünk, hiszen 5,2%, hanem 2020-ig olyan 15-30% közötti csökkentés. És ennek a csökkentésnek a világ teljes kibocsátására kellene vonatkozni. Nem csak a fejlett ipari országokra, mert ha a kiotói célokat a világ egészére vetítjük vissza, a világ egészére a fejlett ipari országok 5,2%-os csökkentése, a világ egészére az csak olyan 2-3%-os csökkentést képvisel. Tehát tessék megnézni ezt, hogy 22 év alatt egy átlagosan 2-3%-os csökkentéshez képest vajon mit jelent? 8 év alatt egy ennél 10-szeres csökkentés. És ha még tovább gondolkodunk, 2050-ig a fejlett ipari országoknak vissza kellene vinni a kibocsátását kb. A negyed részére. Belevéve azt, hogy közben, ugye tudjuk, hogy az energiai igény növekszik, tehát a folyamatok pontosan ellentétesek. De az elővigyázatosság elvéhez visszakanyarodva, a dolgot nem lehet mérnöki megközelítéssel megközelíteni. Bár hadd mondjak egy nagyon egyszerű matematikai példát, hogy tessenek elképzelni egy olyan nagyon szép kerti tavat, amely kerti tóba betelepítenek egy, vagy betelepül egy olyan agresszív békalencse, vagy tavirózsa, vagy valamilyen vízfelszínén úszó növény, amely ugye az ott létével az alatta levő életet ugye redukálja, hiszen csökken a fényáteresztés, nem tudnak az alatta levő élőlények úgy létezni. Tegyük fel, hogy a békalencse, vagy tavirózsa egy nap alatt megduplázza magát. Tehát körülbelül úgy növekszik, hogy tegnap ekkora volt, holnap meg ekkora lesz. Kérem szépen, mondjuk 39 napig figyeljük ezt a jelenséget, és ez alatt az idő alatt már a tó felét elborítja a tavirózsa levele. Hanyadik napon borítja el a tó egész felületét? A 40. napon. Tehát itt is olyan dologgal állunk szemben, hogy történik egy változás, amelynek ugyan becsüljük hatásait, nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, de lehet, hogy van egy olyan pont, egy olyan minőségi fordulat, amikor ezek a mennyiségi változások eddig soha nem képzelt folyamatokat indítanak el, mondjuk a Föld élő rendszereiben, vagy egyszerűen csak a Föld klimatikus rendszereiben. És nem tudjuk, hogy hol van az a pont, amikor ezek a változások már egymásra adódva többet jelentenek, mint az előző változások egyszerű összege. És én azt gondolom, hogy ez az a pont, amit el kell kerülni, és ez a filozófiája ennek az egész nemzetközi klímapolitikának, amit professzor úr azt mondja, a környezetpolitikának egy ága. Igen, a mi szemszögünkből, igen, akik környezettudománnyal foglalkozunk évtizedek óta, de aki energiapolitikával foglalkozik, annak ez energiapolitika. Aki nemzetközi politikával foglalkozik, ez nemzetközi politika. Ez az észak-dél konkurencia viszonyok egyik legélesebbje. Itt pontosan olyan ügyekről van szó, amelyben a Föld országai egyébként a Föld erőforrásainak az elosztásáról vitatkoznak. És amikor én ugye elnököltem Milánóban ezt a 9. konferenciát, akkor hát számomra egy megrázó élmény volt például az a pont, amikor arról volt szó, hogy hogyan tudják a gazdag országok segíteni a Föld legszegényebb országait, akik a legnagyobb szenvedői ennek az egész lehetséges változássorozatnak, vagy már most azok, az elsivatagosodás miatt, a tengervízszint emelkedés miatt, a kis szigetországok például, egyszerűen el fogják veszteni a szárazföldjeiket, mert a tengervízszint emelkedése, mondjuk a Maldív-szigetek az átlagos terület magasság, ha jól emlékszem, 1,5 méter a tenger szintje felett. Ha van egy ezt meghaladó tengerszint emelkedés, akkor ez az ország nincs. És ugye ezek a kicsi országok,
ahol a leginkább fel kellene készülni a védekezésre, a leggazdagabb országoktól kértek támogatást az adaptációhoz. És egy ilyen alap létre is jött, és mind a mai napig ebből még nem fizettek ki egy fillért sem, aminek az egyik legfőbb oka az volt, hogy vannak olyan országok, ugye az ENSZ rendszerben, amelyek szintén jelentkeznek, hogy ha ők kapnak, akkor mi is kérünk. Például az olajtermelő országok. Tehát az OPEC országok képviselői azt mondják, hogy ha valóban előre halad ez a klímavédelem, és a Földön kevesebb olajat meg földgázt égetnek el, hát abból a mi gazdaságainknak borzasztó nagy kára származik. Hogyha olaj helyett mondjuk hidrogénnal vagy napenergiával hajtják a járműveket, abból hát számunkra egy óriási gazdasági visszaesés lesz. Ergo, mi is kérünk szépen támogatást. Az, hogy a világ leggazdagabb országairól van közbe szó, hát az mellékes, de mégis a kompenzációs igény rákerült az asztalra, és hát nem volt könnyű olyan megoldást találni, amivel ugye a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, és valóban a legszegényebbek hozzájuthatnak valamiféle támogatáshoz, anélkül, hogy a leggazdagabbak meg azt mondják, hogy hát akkor mi egy fillért se adunk, hogyha a mi pénzünk, amit mondjuk Dániában, vagy Izlandon, vagy ki tudja hol összekapírgattunk, majd ezentúl Szaúd-Arábiába és Dubájban lesz elköltve.
Itt volt miniszternek egy utalása, ezt megragadott engem, azért a tudomány sem teljesen, a tudomány képviselői sem teljesen egységesek ennek a kérdésnek a megítélésében, hát a jóslás, a jóslási potenciálja a tudománynak az általában nem feltétlenül 100%-os. Én professzor úrattól azért azt hadd kérdezzem meg, hogy itt két lehetséges tudományos magatartás létezik. Az egyik az elővigyázatosság elvéhez is igazodva, egyfajta előrejelzést a klímának, a környezetnek vizsgálatát elvégezve, be lehet valamennyire lőni, hogy mikor lesz a kibocsátás akkora, mikor lesz a környezetszennyezés akkora, stb. Stb. De van egy másik tudományos aktivitási lehetőség, nevezetesen megoldást találni, technológiai megoldást találni erre a problémára. Tudnék, nekem erre az jut az eszembe, amikor belőjük, hogy majd elérjük az 580-at, a 700-at és meghalunk, hogy hát jól emlékszünk a 19. század végi londoni elemzésekre, ahol pontosan kimutatták, hogy kérem szépen, ha itt még 5 évig így zajlik a lóvasutaknak a fejlesztése a különböző utcákon, akkor Londonban nem lehet majd közlekedni, annak következtében, hogy hát a lótrágya az be fogja borítani 6 méter magasan Londont, és London eltűnik. A problémát nem az oldotta meg, hogy kitiltották a lovakat, és levágták őket, hála jó Istennek, hanem az oldotta meg, hogy lett egy másik eszköz, amely most meg okozza ezeket a problémákat, amiről most beszélünk. Tehát ez csak egy példa arra, hogy vajon melyik az a tudományos attitűd, tudományos munkastratégia, ami erőteljesebb ebben a pillanatban. Az elővigyázatosság gondolatkörében jelezni a problémákat, vagy megoldásokat találni konkrétan az energiatermelés ilyen következményeire.
Mind a kettő, de én első helyre teszem az elővigyázatosság elvéből levezetett cselekvéseket. Tehát nem elég elfogadni az elvet, valamit tenni is kell. A legnagyobb, amit tehetünk, az körülbelül az a hármas egység, amit Szilvi most volt kedves elmondani, tehát takarékosság, hatékonyság, helyettesítés, mert ezek a legfontosabb elemek. Na most ugyanakkor a másik oldalon a technika természetesen tud valamit tenni az ellensúlyozásra is. A legegyszerűbb az úgynevezett természetes nyelők működésének biztosítása, nagyobb erdőfelület, nagyobb növényzet, helyes talajművelés. Ezen kívül vannak még egyéb kicsit utopisztikus hát technológiai elképzelések is, ami most főleg Amerikában hirdetnek többen, hogy a széndioxid ne a kéményen a levegőbe menjen, hanem egy csövön keresztül vissza a föld mélyébe. Technikailag ez lehetséges, hihetetlenül drága, és nem megoldás, mert a fogyasztás szempontjából nem változtat semmit. Tehát én azért elsődlegesen az elővigyázatosság elvén álló cselekvésekre tenném a hangsúlyt.
Miniszter úr volt ugye azt említette, hogy nem lehet mérnökként kezelni, vagy mérnökileg kezelni ezt a problémát.
Csak mérnök. Csak, csupán mérnök.
Pontosan. Ide szerettem volna eljutni. Csak én úgy gondolom, hogy csak is összefogásban, tehát együttműködésben lehet. Tehát azok az erők, azok a tudások, amelyek a különböző képzettségű, tapasztalatú emberekben megvannak, azt összegezni kell. Ez egy olyan probléma, a Péter ugye említette, hogy ha az árak kellőképpen emelkednek, akkor a fogyasztó bár kellemetlenebbül érzi magát, de előbb-utóbb valamiféle cselekvésre kényszerül önmagától. Ugyanezt a változást fogja hozni az, hogyha a villanyt és a többi energiát ugye a piacra viszik, illetve a piacon mérik meg magát a terméket, magát a technológiát, magát a szolgáltatást. De a legfontosabb, ugye az egyik legfontosabb talán az, ami a közgazdasági vetületét illeti, és ezt is említette a Kader Ják úr, ugye, hogy azokat a problémákat, amiket a saját jólétünk fenntartása vagy esetleg javítása érdekében mi magunk generálunk, ugye, azoknak a mellékhatásait kell kezelnünk. Ugye, mert az, hogy villany van, annak mindenki nagyon örül, mert meleg van, mert világos van, mert tudjuk nézni a tévét, egyszerűen tudunk mosni, mosogatni, és a többi. De ennek igenis vannak mellékhatásai, és éppen ezekről, vagy ezek egyikéről beszélünk most, és ezeket a mellékhatásokat a piac szemüvegén keresztül nézve talán úgy lehet a legjobban kezelni, hogyha azt azok fizetik meg, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe kénytelenek venni, vagy éppen igénybe akarják venni, vagy valamilyen magasabb szinten akarják igénybe venni. Tehát ez az a bizonyos szemlélet. Ami pedig ugye azt illeti, hogy mérnöki, vagy pedig a számtalan tudomány ágat lehetne felsorolni, ugye a legkülönfélébb tudomány ágaknak kell itt összefogniuk, és én nem lennék, bár nem vagyok olyan közel, mint a miniszter úr, annyira szkeptikus, én ezt az egész kiotói folyamatot egy picit úgy tekintem, vagy úgy szeretném tekinteni, mint az emberiségnek egy olyan fajta összefogását, amiben még ugyan teljes konszenzus nem alakult ki, de ahol, ha nem is látszik az alagút vége, de egy pici fény, ugye szabad ezt a hasonlatot a saját szakmámból venni, egy pici fény már megjelent az alagút végén. Tehát ugye tudjuk, hogy a 100, talán 60 vagy még több ország, amelyik ratifikált, illetve aláírta a Kyoto jegyzőkönyvet, ezek közül az ipari országok vállaltak valamiféle csökkentést. Hogy előbb-utóbb mindenki be fogja látni azt, kénytelen lesz valószínűleg belátni azt, hogy a maga módján, a maga erejével hozzá kell járulnia ahhoz, hogy ez a föld, ez az élet, ez fenntartható legyen. És pontosan ez a, azt hiszem, az a kulcs szó, aminek a mentén a környezetvédelmi tanács is megfogalmazta az álláspontját, hogy akkor, aminek az egyébként az volt a címe, hogy az állam szerepe az energiapolitika és a környezetvédelem egyensúlyának a megtere, vagy valami ilyesmi volt a címe. Tehát pontosan ezt a fajta egyensúlyt kell többféle oldalról közelítve, egymás kezét fogva, hogy egy kicsit teátrálisabb is legyek, megkeresni és megtalálni. Demokráciában ez borzalmasan nehéz és hosszú ideig tartó folyamat. Én szerintem az alapkérdés az, hogy lesz-e elég idő, és én nagyon bízom benne, hogy lesz elég idő ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldásokat, részben ugye a technológia oldalán, mert ugye a fúziós reaktor, ami most egy vágyálom, de mégis a vele kapcsolatos kísérleteket az Európai Unió Franciaországban meg fogja kezdeni. Tehát van, ha talán még majd nem is tudjuk, hogy milyen lehetőségek, hiszen annyira felgyorsult a világ, ami által azt a jólétet, amit megszoktunk, és amit a gyerekeinknek, unokáinknak is akarunk, hogy ezt meg tudjuk tartani anélkül, hogy közben ugye például, mert ez csak egy dolog a sok közül, ezzel a klíma ügyjel ugye tönkretennénk a saját világunkat.
Hogyan látja Kader Ják Péter, ebben a dologban kik az igazi szövetségesek? Az ipar, amely üzletileg érdekelt lehet egy ilyen folyamatban, a politika, amely képes megregulázni, ahogyan ezt a szót használta, azt hiszem, az ipar, vagy a tudomány, amely tud érveket adni, vagy új technológiákat adni?
én egyetértek azzal, hogy ha már egyszer van egyfajta döntés, van egyfajta egyetértés, abban csinálni kell valamit, akkor mindenki szövetséges, és mindenki hozzá tud tenni ehhez a folyamathoz azon a területen, ahol ő működik, a politika, az ipar, a tudomány, mindenki. De én azt gondolom, hogy azt nagyon fontos azért látni itt a nagy egyetértésben, hogy itt valamit csinálni kell, hogy azért az üvegházgáz kibocsátás az valami jó dolognak a rossz mellékterméke. Tehát ugye az ember azt szereti azt, hogyha egy kicsit jobban él, ha egy kicsit gazdagabb. A most autót vásárló kínai állampolgár, akinek a édesapjának ez egy elérhetetlen dolog volt. Az, hogy ma autót vehet és abban benzint tankolhat, ő nem fogja momentán érdekelni, hogy egyébként melegedik a klíma. Az a fontos, hogy ő autót vegyen és abban legyen benzint tankolni. És hogyha amiatt, mert csökkenteni kell ezt a kibocsátást, és ebben nagy világ egyetértés kialakul, ami egy óriási dolog szerintem. Tehát az, hogy egy globuszon ennyi milliárd ember ilyen célokban egyetértsen, én azt gondolom, én osztom azt a nagyfokú tiszteletet az egész folyamat iránt, amit a Civin Vilmos úr itt említett. De azért azt látni kell, hogy ez áldozatokat követel, ez pénzbe kerül. Ez a csökkentés az azt jelenti, hogy az energiatermékeknek az ára jelentősen emelkedni fog emiatt. Nem véletlen. Vajon az Egyesült Államok miért döntött úgy, hogy nem csatlakozik szövetségi szinten ehhez az egész folyamathoz? Nyilvánvalóan azért, mert innen az asztaltól hiányoznak azok, akik ez ellen lennének, nevezetesen az energiafogyasztók. Ipari fogyasztók, akik ennek a következtében drágábban fogják kapni azt az energiát, amivel egyébként a kínai termékekkel kell majd versenyezni őket. Egy hihetetlen világpiaci versenyben van, akkor azt mondják, hát a kínaiak olcsón veszik az áramot, mi meg drágán, hát akkor le fogunk maradni, és embereket kell majd elbocsátanunk. Ők nem szeretik, hogyha ez a dolog gyorsan elindul. Az egyedi fogyasztók is, még egyszer mondom, a kínai állampolgár nem biztos, hogy boldog attól, hogy drágában kell benzint vásárolni azért, mert most a világ emberisége tesz azért, hogy globális felmelegedés, azt csökkentjük. Tehát én azt gondolom, hogy azt tudomásul kell venni, hogy ezeknek a lépéseknek ára van, és ez átmenetileg bizony azt eredményezheti, hogy olyan országok, mint az Egyesült Államok, az nem mer adót kivetni az üzemanyagra, noha felébe kerül az Egyesült Államokban a benzin, mint Magyarországon, és nem meri ezt megtenni a szövetségi kormány, politikai oka van sajnos átmenetileg. Miközben azt látjuk, hogy egyes USA államok állami szinten nagyon komoly politikai elszántságot mutatnak, intézkedéseket tesznek, állami szinten csatlakoznak, felmutatják, hogy az üvegházgázpolitikához ők csatlakozni szeretnének. Momentán a szövetségi állam ezt nem teszi meg pont ezek miatt, a versenyképességi és választói szempontok miatt. Hát amikor majd a globális felmelegedésnek a problémái azok nagyobb hangsúlyt kapnak, és ez erősebben állítható szembe ezekkel a gazdasági érdekekkel, akkor az talán majd egy lökést ad ezeknek a folyamatoknak.
Érzékelhették az egyetértéseket és a vitákat is. Mit gondolnak erről? Itt az idő és alkalom arra beszélgetésben, hogy önök is megfogalmazzák kérdéseiket vagy véleményüket. Parancsoljanak!